From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 180. éves általános konferenciáját látják a templom téren Salt Lake Cityben található konferencia központból, melynek beszélői az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatja. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.
Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency.
Henry B. Eyring az egyház első elnökségének első tanácsosa vezeti ezt az ülést.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket ma délután az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 180. éves általános konferenciájának 5. egyben záró ülésén. Ezen a húsvét vasárnapon hálás szívvel emlékezünk meg a dicsőséges engesztelésről és szabadítunk Jézus Krisztus feltámadásáról. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Köszöntjük azokat az egyháztagokat és barátainkat, akik a rádió, a televízió, az internet, vagy pedig műholdas közvetítés segítségével követik figyelemmel az itt zajló eseményeket. Az ülésen a Tabernákulum kórus szolgáltatja a zenét. Vezényel Mac Wilberg és Ryan Murphy. Orgonán kísér Bunny Goodliffe és Linda Margetts. A kórus a Jöjj el, ó nagy király című himnusszal fogja megnyitni az eseményt. Az éneket követően ifjabb Christopher Golden Elder mondja a nyitóimát a 70-ektől. Ezután a kórus elénekli a Jézus jászolban született című himnuszt.
holy and eternal heavenly Father.
Szentséges mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk, hogy összegyűlhettünk ebben a nagyszerű konferencia központban. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy megünnepelhetjük a te drága fiad életét és küldetését. Ezen a húsvéti hétvégén megemlékezhetünk arról, amit ő tett értünk, és felismerjük a te kezedet mindenben. Atyánk, nagyon hálásak vagyunk Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáért, Joseph Smith profétáért, aki elég képességgel és hittel rendelkezett ahhoz, hogy ezt a munkát véghez vigye. Nagyon hálásak vagyunk, hogy a királyság kulcsai újra a földön lehetnek velünk. Hálásak vagyunk Thomas S. Monson elnökért, hálásak vagyunk az ő szolgálatáért, az ő tanácsosaért, az első elnökségért és a 12. kórumáért. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy tudhatjuk, hogy mindig velünk vagy a te gyermekeiddel. És kérjük, áld meg a többi gyermekedet is, akik más hitet vallanak a világon. Áld meg őket, hogy ők is mindig helyesen tudják cselekedni. Imádkozunk békéért, és azért, hogy a te evangéliumod betöltse a földet. Imádkozunk, hogy a te lelked most velünk legyen, hogy épülhessünk, hogy a beszélők sugalmazottak legyenek, és a zene felemeljen bennünket, és mi pedig megerősödjünk általuk. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
We will now be pleased to hear from elders Russell.
Most pedig örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Russell M. Nelson eldert és Robert D. Hales eldert a 12 apostol kórumából. Hales elder beszédét követően Bradley D. Foster elder szól hozzánk a 70-ektől. Nelson elder.
Correspondence we receive at Easter or Christmas time
provides. A húsvétkor és karácsonykor kapott levelek szívet melengető emlékeket idéznek fel bennünk a drága barátainkról és rokonainkról. Néhány levelet becses családi fényképek is gazdagítanak. Itt van egy, amely igencsak felkeltette a figyelmemet. Ez az egyik dédunokánkról készült. Most úgy fogok rá utalni, hogy kedves Ruby. Ez a kép az édesanyja emlékeztet, amikor még ő is hasonló korú volt. Előkerestem hát ezt a fényképet kedves Ruby édesanyjáról, aki az egyik unokánk. Ezt a képet úgy 29 évvel ezelőtt készítettem róla. A szemei azonban még mindig ilyen kékek. Elnézve a képet, felszíne törtek bennem a fél évszázaddal ezelőtti csodás emlékek, amikor kedves Ruby nagymamája, a mi egyik lányunk, családunk legújabb tagjaként megérkezett közénk. Ez a baba kép róla készült. Mostanra már szerető nagymama. Én pedig kedves Ruby déd nagypapája vagyok. Az én csecsemőkori képmet nem mutatom meg. Az nem lenne túl szerencsés. E fényképeken átérződik a négy generációt összekötő szeretet. Amikor a családtagjaim iránt érzett szeretetemre gondolok, kismértékben érzékelem, milyen szeretetet érez mennyei atyánk az ő gyermeke iránt. Miközben világszerte támadásnak van kitéve a család, az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyháza, azt az igazságot hirdeti, erősíti és védelmezi, mely szerint a család központi szerepet játszik a teremtő tervében, melyet azért alkotott, hogy gyermekei betölthessék örök rendeltetésüket. A család kiáltvány a világhoz, valamint a hatalmas családtörténeti erőfeszítéseink csupán két példa arra, ahogyan ez az egyház reményt és segítséget nyújt a család szent intézményének. Azt tanítjuk, hogy az a szeretet, melyet Isten érez a gyermekei iránt, végtelen. Mindannyiukat szereti, fajtól, nemzetiségtől és nemtől függetlenül. Ez kezdettől fogva így volt, és továbbra is így lesz. Mindenkit hív, hogy családjával együtt nyerjen örök felmagasztosulást, munkája és dicsősége gyermekei halhatatlanságának és örök életének felmagasztosulásának véghez vitele. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szeretett fiának engesztelése lehetővé tette, hogy az atya mindkét célja beteljesedhessen. Az engesztelés nélkül nem lenne halhatatlanság. Az engesztelés nélkül nem térhetnének vissza az atya színe elé, és a családi kapcsolataink sem folytatódhatnának a síron túl. Az engesztelés folytán azonban mindkét hatalmas áldást elnyerhetik Isten azon gyermekei, akik engedelmeskednek az ő örök törvényeinek. Az idők során sok gyermekéhez eljutottak az evangélium áldásai, de még többen vannak, akikhez nem. Mennyei atyánk már a világ megalapítása előtt létrehozta a keresztelés szertartását azok számára, akik az evangélium ismerete nélkül halnak meg. Ő ezeket a gyermekeit is nagyon szereti. Biztosította tehát annak módját, hogy ők is részesei lehessenek egy örökkévaló családnak. Minden emberi lény, aki erre a földre jön, szülők nemzedékeitől származik. Természetes vágy él bennük az őseinkkel való összeköttetésre. Az életkortól függetlenül mindannyiunk szívében ott van ez. Gondoljatok csak bele, milyen lelki kapocs alakul ki akkor, amikor egy fiatal nő segít a nagymamájának számítógépre vinni a családi információkat, vagy amikor egy fiatal férfi meglátja a dédapja nevét a népszámlálási feljegyzésen. Amikor az őseink felé fordul a szívünk, valami megváltozik bennünk. Érezzük, hogy valami felettünk álló dolog részesei vagyunk. A családi kapcsolatok iránti velünk született vágyakozás akkor teljesedik be, amikor a templom szent szertartásai hozzákötnek minket az őseinkhez. E munka fontossága miatt az egyház templomokat épít, hogy azok egyre közelebb lehessenek az emberekhez. A családtörténeti kutatás pedig még soha nem volt ilyen könnyű és egyszerű. Egyre jobb módszerek állnak rendelkezésre a nevek beazonosítására és a templomi szertartásokra történő előkészítésükre. A 2005. októberi általános konferencián Gordon B. Hinckley elnök izgalmas előrelépést jelentett be a családtörténeti és templomi munkával kapcsolatban. Azt mondta, a templomi tevékenységek egyik legaggasztóbb problémája, hogy miközben egyre több templom van a Földön, a helyettesítő munkáért tett erőfeszítésekre olykor duplán is sor kerül. Ezért már jó ideje egy nagyon nehéz feladaton dolgozunk, fáradozunk. A megoldás egy igen bonyolult számítógépes eljárásban rejlik. Idézet bezárva. Azóta nem csak a duplázódásokat csökkentettük, hanem a folyamat is egyszerűbb lett, így most már jóformán az egyház minden tagja részt vehet a templomi és családtörténet munkában. A múltba vesztek azok a napok, amikor csak szakemberek végezték ezt a szent munkát. Körülményeitektől függetlenül már most életetek részévé tehetitek a családtörténeti munkát. Az elemés gyerekek rajzolhatnak családfát. A fiatalok részt vehetnek a helyettes általi keresztelésekben. Emellett segíthetnek az idősebb nemzedékeknek a számítógép használatában. A szülők történeteket mesélhetnek életükből és az utódaiknak. Az érdemes felnőtt egyháztagok rendelkezhetnek templomi ajánlással, és templomi szertartásokat végezhetnek a rokonaikért. Joseph Smith proféta azt mondta, ezen a világon az Isten által ránk ruházott legnagyobb felelősség az, hogy felkutassuk a halottainkat. A műszaki fejlődés eddig soha nem tapasztalt módon megkönnyíti számunkra, hogy eleget tehessünk ennek a felelősségnek. A templomi és családtörténet munkát felgyorsíthatja ez a rendszer, amelyet úgy is ismerünk, az új Family Search. Ez az internet alapú rendszer segít az egyháztagoknak őseik beazonosításában, annak meghatározásában, hogy esetükben milyen szertartások elvégzésre van szükség, valamint a nevek templomi munkára való előkészítésében. A rendszer otthonról is elérhető, vagy a családtörténeti központokból, illetve bárhonnan, ahol van internet kapcsolat. A lépések könnyen követhetők. Először beazonosíthatjuk azokat az egyéneket, akikért templomi munkát szeretnénk végezni. Aztán kinyomtatunk egy családi szertartás igénylő nyomtatványt. Ez a dokumentum tartalmazza azokat az információkat, melyekre szükség van a templomban, és így nem kell magunkkal vinni számítógépes lemezt. A családi szertartás igénylő nyomtatvány segítségével a templomban kinyomtatják a szertartás kártyákat. Amint egy szertartást elvégeznek, még aznap feljegyzik, és az megjelenik az új Family Search-ben. Na és mi a helyzet azokkal, akiknek nincs számítógépes hozzáférésük, vagy nem szívesen használják ezt a technológiát? Ne aggódjatok! Haladjatok lépésenként. Kezdjétek el otthon. Boyd K. Packer elnök javaslatának megfelelően vegyetek elő egy üres dobozt. Tegyétek bele a rólatok és családatokról szóló fontos információkat. Egészítsétek ki a más családtagoktól összegyűjtött információkat. Aztán kérjétek segítséget az egyházközségi vagy gyülekezeti családtörténeti tanácsadóktól. Az új Family Search rendszere lehetővé teszi, hogy a tanácsadó minden szükséges számítógépes folyamatot elvégezzenek helyettetek, beleértve ebbe a nevek templomi előkészítését is. Világszerte mintegy 60 000 tanácsadó szolgál. Egyikük közülük, aki a ti egyházközségetekben vagy gyülekezetekben szolgál, nagyon sokat segíthet nektek. Az új Family Search rendszere megváltoztatja a családtörténelmi munka dinamikáját, mivel egyetlen közös leszármazási táblázat létrehozását tűzi ki célként, melyen mindannyian közösen dolgozhatunk. A múltban mindenki egyénileg dolgozott, saját magánál tartva a családi feljegyzéseit. Gyakran előfordult, hogy közben nem is tudta, mind dolgozik a család többi tagja. Most viszont mindenki hozzájárulhat információkkal a családfa kialakításához, miközben közösen együtt dolgozik a többiekkel. Bár az új Family Search nagy előrelépés, azért még mindig csak egy lépés. Sok munka vár még ránk. Mivel a rendszer a sok évtizede benyújtott információkhoz is hozzáférést biztosít, az új Family Search dupla bejegyzéseket vagy hibákat is megjeleníthet, melyeket korábban nem fedezhettünk fel. Ennek különösen nagy hasznát veszik azok, akiknek pionír őseik vannak. A dupla bejegyzéseket és hibákat ki kell javítani, ez pedig mindenki a saját családjánál tudja legjobban elvégezni. Ez azonban kihívásokat is magában rejthet. Tartsátok szem előtt, hogy átlátjuk az aggodalmaitokat. Az egyház Thomas S. Monson elnök sugalmazott vezetésével szorgalmasan azon dolgozik, hogy segítsen megoldani ezeket a problémákat. Közös erőfeszítéssel igyekszünk összerendezni Isten minden gyermekének családfáját. Hatalmas vállalkozás ez. Hatalmas áldásokkal. Örömteli munka. Nézzétek meg ezt a fényképet, amelyen új megtértek végeznek templom munkát a rokonaikért. Ezek a becses szentek az Ilopango El Salvador szövegből első alkalommal látogatnak el a Guatemala város templomba. Kezükben templomi kártyákat tartanak, mindegyiken olyan elhunyt rokonok nevével, akikért helyettes általi keresztelést végeztek. A családtörténeti erőfeszítések sikeréhez alapvető fontossága a papság irányítás és vezetés. A vezetők megtanítják a szent munka mögött húzódó tant, és bizonyságot tesznek róla. Elhívásokat adnak át, és meggyőződnek arról, hogy biztosítottak-e a képzési lehetőségek. Úgy tekintenek a templom és családtörténeti munkára, mint nagyszerű lehetőségre, hogy emeljék egyházközségük lelkiségét, megerősítsék az új megítértek lelki gyökereit, és megáldják minden egyháztag életét. A templomi és családtörténeti munkának hatalmában áll, hogy megáldja a fátyol mögött lévőket, de ugyanígy áldást hoz az élőkre is. Finomító hatással van azokra, akik részt vesznek benne. Szó szerint segítenek felmagasztalni a családjaikat. Ha felmagasztosulunk, akkor kiterjedt családunkkal együtt a mindenható Isten jelenlétében lakhatunk. Joseph Smith proféta előrelátta a mi kötelességünket. Elközeleg az Úr nagy napja, mondta, ajánljuk fel tehát igaz lelkűségben felajánlást az Úrnak. Egyházként és népként, valamint utolsó napi szentekként, és mutassuk be az ő szent templomában egy olyan könyvet, amely halottaink feljegyzéseit tartalmazza, ami teljes elfogadásra méltó. E feljegyzés elkészítése egyéni és közös felelősségünk is. Együtt dolgozva elfogadásra méltóvá tehetjük azt az Úr szemében. Ez a feljegyzés lehetővé teszi, hogy szertartásokat végezzünk elhunyt őseinkért, és hogy ők elfogadhassák azokat, ha úgy döntenek. Ezek a szertartások elhozzák a szabadságot a fátyol másik oldalán lévő foglyoknak. Gyermekeink, unokáink, kedves Rubit, és minden dédunokánkat összeköti a szeretet. Emellett az ősökhöz fűződő szeretetük is összeköti őket. Ezek a szent szertartások révén egybefort kötelékek vezetnek el családunk felmagasztosulásához. Azért imádkozom, hogy ez a szent cél mindannyiunknál valóra váljon. Jézus Krisztus nevében. Amen.
This afternoon, I desire to encourage.
Most ösztönzést szeretnék adni a szülőknek és mindazoknak, akiket arra hívtak el, hogy a világ fiataljait vezessék és szolgálják. Az úr Joseph Smithnek kijelentette, hogy elkerülhetetlen kötelesség ez, amellyel a felnövekvő nemzedéknek tartozunk. Életem során apaként és nagyapaként is eltűnődtem azon a kérdésen, hogy mi is az én Isten iránti kötelességem a fiatalokkal kapcsolatban. Szeretném most megosztani néhány dolgot, melyeket a személyes elmélkedés és bizonyság által megtanultam. Isten iránti kötelességünk teljesítése szülőkként és vezetőkként mindannyiunk számára a példamutatás általi vezetéssel kezdődik. Azzal, hogy otthon következetesen és szorgalmasan az evangélium tantételei szerint élünk. Ehhez mindennapi elhatározásra és szolgalomra van szükség. Semmi sem helyettesítheti a fiatalok esetében azt, hogy láthatják, miként éljük meg az evangéliumot mindennapjaink során. A 2000 ifjú harcosnak sem kellett azon tűnődniük, hogy szüleik vajon miben hisznek. Ezt mondták, mi nem kételkedünk abban, hogy anyáink tudták ezt. A mi gyermekeink vajon tudják, amit mi tudunk? Van egy fiúnokám, aki egyszer megkért, hogy menjek el vele megnézni egy népszerű, ám de nem helyén való filmet. Azt mondtam neki, hogy még nem vagyok elég idős, hogy megnézhessem a filmet. Kissé összezavarodott, míg nagynagyja el nem magyarázta neki, hogy mire is gondoltam. Most már értem, nagypapa. Te soha nem leszel elég idős, hogy megnézhessd ezt a filmet, ugye? És igaza volt. Amellett, hogy utat mutatunk a fiataloknak a példánk segítségével, azáltal is vezetjük őket, hogy megértjük szívük érzéseit, és mellettük haladunk az evangélium ösvényén. Ahhoz, hogy igazán megértsük a szívüket, többet kell tennünk annál, hogy csupán egy helyen vagyunk velük, vagy hogy közösen veszünk részt a családi, illetve egyházi tevékenységeken. Meg kell terveznünk, és ki kell használnunk azokat a tanítási lehetőségeket, melyek mély és tartós hatást gyakorolnak az elméjükre és szívükre. Az egyházi vezetők például rendszeresen terveznek cserkész összejöveteleket és táborozásokat, de ezek a tevékenységek vajon meddig töltik, vajon mindig betöltik a legfontosabb céljukat? Megtanultam, hogy a cserkészprogramot nem azt tesz igazán jelentős egy fiú számára, ha elnyer egy érmet, hanem az, ha lehetősége adódik leülni és elbeszélgetni egy vezetővel, aki érdeklődést mutat felé. Anyák, hasonlóan van ez a ti esetetekben is, miközben a gyermekeket elviszitek az iskolába, vagy a különböző tevékenységekre, vajon kihasználjátok-e az időt, hogy beszélgessetek velük a reményeikről, a félelmeikről és az örömeikről. Minél tovább élek, annál jobban látom, hogy a fiatalon átélt tanítási pillanatok, különösen azok, melyekben a szüleim által volt részem, alakították ki az életemet, és tettek azzá, aki most vagyok. Nem lehet túlbecsülni azt a hatást, melyet azok a szülők gyakorolnak, akik ismerik gyermekeik szívét. Kutatások bizonyítják, hogy az élet legfontosabb átmeneti időszakaiban, például azokban, amikor a fiatalok leginkább kivannak az egyháztól való elsodródás veszélyének, a legnagyobb hatást nem egy püspökkel tartott interjú gyakorolja, hanem a szülőkkel való rendszeres együttérző barátságos és törődést mutató párbeszéd. Ezt észben tartva, ott van az egész család, amikor leülünk a vacsora asztalhoz.
Is the whole family there? I remember as a young man asking.
Emlékszem, amikor fiatal férfiként vacsoraidő alatt is inkább baseballoztam volna. Az én részem, csak tedd a sütőbe, mondtam édesanyámnak. Ő pedig így válaszolt: Robert, nagyon szeretném, ha vacsora idejére tartanál egy kis szünetet, hazajönnél és velünk ennél. Utána majd visszamehetsz játszani egészen sötétedésig. Megtanította nekünk, hogy a családi étkezésekkor nem az ételen van a fő hangsúly, hanem a családi beszélgetéseken, mely a lelkünket táplálja. Édesanyám megtanította, hogy a legnagyobb szeretetet otthonunkban tapasztalhatjuk meg. Mivel a fiatalokkal való kapcsolatunk valóban megérinti a szívüket, úgy kell odafigyelnünk rájuk, mint ahogy egy bizalmunkra számot tartó felnőtt kollégánkra vagy egy közeli barátunkra figyelnénk. Az a legfontosabb, hogy a kérdéseket tegyünk fel nekik, majd pedig hagyjuk őket beszélni. Egyszerűen legyünk hajlandóak meghallgatni őket, és közben figyeljünk a lelki füleinkkel is. Sok évvel ezelőtt egyszer épp újságot olvastam, amikor az egyik kisunokám odaült mellém. Olvasás közben nagy örömmel töltött el, hogy hallhattam édes kis hangját a háttérben csiripelni. Képzelhetitek, mennyire meglepődtem, amikor néhány hónappal később befurakodott az újságom elé. Keze közé fogta az arcomat, az órát oda nyomta az enyémhez, és megkérdezte: Nagypapa, itt vagy?
Mother, father.
Anya, apa, itt vagytok? Nagypapa, nagymama. Itt vagytok? Az itt alatt azt értem, hogy ismeritek-e fiataljaitok szívét, és kapcsolatban vagytok-e velük? A kapcsolatteremtés pedig nem csak a beszélgetést jelenti, hanem azt is, hogy együtt csináljátok a dolgokat. Nemrégiben hallottam egy anya beszámolóját arról, hogy miként segített az első három lányának teljesíteni a személyes fejlődés programjának követelményeit azáltal, hogy megtette, amit elvártak tőle. Tudott mindenről, amit csak kellett, és aláírásával igazolta a teljesítéseket. Majd meghatódva hozzátette: Nem olyan régóta a negyedik lányommal tulajdonképpen már együtt végzem az egyes feladatokat, igen nagy változást hozott az életünkbe és a köztünk lévő kapcsolatba. De mély nagy szomorúságot érzek, amikor rájövök, hogy mi mindent vesztettem azzal, hogy a többi lányommal nem így tettem. Az egyház felnőtt tagjainak tudniuk kell, hogy a személyes fejlődés és az Isten iránti kötelesség programok követelményei nem csupán egy hosszú lista, mely kipipálandó fiatal feladatokból áll. Személyes célokat tartalmaznak, melyeket minden egyes fiatal férfi és nő azért tűz ki, hogy az segítsen nekik érdemessé válni a templomi szertartások elnyerésére. A missziós szolgálatra arra, hogy örökkévaló házasságot kössenek, és hogy elnyerjék a felmagasztosulást. De ne feledjük el, ha a fiatal férfiak és fiatal nők ezeket a célokat egyedül próbálják elérni, az nagy veszteséghez és tragédiához vezetne. Apák, anyák és ti, akik a fiatalok vezetői vagytok, arra biztatunk benneteket, hogy vegyetek részt fiataljaitok személyes fejlődés és Isten iránti kötelesség programjaiban. Ezáltal nem csak ők, de ti magatok is növekedni fogtok. Ami pedig ugyanilyen fontos, e közösen gyarapodásra és hit barátság kötelékében kerülj majd sor, mely hozzájárul egymás erősítéséhez, ahhoz, hogy örökké az evangélium ösvényén maradjatok. Az Isten iránti szülői kötelességünk betöltésének ugyanilyen fontos része az is, hogy tanítsuk gyermekeinknek az evangéliumot, és felkészítsük őket, hogy teljes részt vállaljanak a szabadító visszaállított egyházába folyó munkában. Emlékezzünk Benjamin király népének példájára, tanításai által sok felnőtt megtapasztalta hatalmas szívbéli változást, azonban sokan voltak a felnövekvő nemzedékből, akik nem voltak képesek Benjamin király szavainak megértésére, mert kisgyermekek voltak abban az időben, amikor szólt a népéhez, és nem hittek, és szívük megkeményedett. Sürgetően fontos kötelességünk segíteni a fiataloknak, hogy igazán személyes módon értsék az evangéliumot és higgyenek abban. Taníthatjuk őket, hogy miként járjanak a világosságban, de a világosságot nem lehet kölcsönkérni. Saját bizonyságok fényét, közvetlenül lelki világosság forrástól, magától, Istentől kell megszerezniük. Meg kell érteniük, hogy kik ők, és hogy mennyi atyánk mit szeretne, hogy kivé váljanak, hogyan segíthetünk nekik. Amikor családi estet, családi tanácsot vagy tartalmas evangélium beszélgetést tartunk gyermekeinkkel, a szemükben nézhetünk és elmondhatjuk nekik, hogy szeretjük őket, és hogy mennyi atyánk is szeret minket. Ezekben a szent pillanatokban segíthetünk nekik, hogy szívük mélyén is megértsék, hogy kik ők, és milyen szerencsések, hogy erre a földre és a mi otthonunkba jöhettek. Minden tevékenység vagy párbeszéd során megoszthatjuk, vagy bemutathatjuk az evangélium tentételeit és áldásait. Ezekben a veszedelmes időkben a fiataljainknak nem elég csupán tudni, cselekedniük is kell. A szertartásokban, a kórumokban és segédszervezetekben sugalmazott programokon, valamint megerősítő tevékenységben való odaadó részvétel segít fiataljainknak magukra ölteni Isten teljes fegyverzetét.
That we might bear our testimony that we love them. The greatest love shown will be in our homes. That we be able to testify and teach with the greatest teachings being in our home. I would hope that for those who desire to have missionary work,
a felnövekvő nemzedék tanítása és vezetése szorgalmas tervezést és erőfeszítést kíván. Például felkészíthetjük a családunkat arra, hogy minden héten részesüljenek az úrvacsora szertartásában. Felkészíthetjük-e őket, hogy eljöjjenek velünk a tizedrendezésre? Felkészíthetjük-e őket a keresztelésre és konfirmálásra, halottakért végzett keresztelkedésre, vagy az ifjúsági hitoktatásra? Felkészíthetjük-e őket a templomra, melyre nem csak egy olyan dologként tekintenek, ahol elmennek a missziójuk előtt, vagy ha házasságot kötnek, hanem életük egyik önálló állomását látják benne. A legnagyszerűbb misszionáris munka, amit valaha is végezni fogunk, a saját otthonunkban fog megtörténni. Például, ha családotokban valaki idegen utakon kóborol, megmenthetők is vagytok, akik az egyház valaha ismert legnagyobb mentő akcióban vesznek részt. Jézus Krisztus nevében, ámen.
I am happy to speak to you today.
Boldog vagyok, hogy a mai napon szólhatok hozzátok. Köszönöm az imáitokat. Az Úr elsősorban a szülőket bízta meg gyermekeik lelki táplálásának felelősségével. Időnként ez a felelősség egyedülálló szülőkre hárul. Az én édesanyám viszonylag fiatal volt, amikor édesapám meghalt, és egyedül nevelt fel 4 gyermeket. Azonban hittel és bátorsággal nézett szembe a nehézségekkel, és megígérte nekünk, hogy ha az igazság ösvényén maradunk, akkor a kezdetnél jobb lesz a vége. A Mormon könyvebeli más bátor édesanyák gyermekeihez hasonlóan mi nem kételkedtünk abban, hogy anyánk tudta ezt. Testvéreim, magam is megtapasztaltam, milyen nagy hatással vannak ránk az édesanyák. Jó barátom Don Pearson mesélt valamit, ami nagyszerűen rámutat erre a befolyásra. Egyik este 4 éves fia Eric arra kérte, hogy olvasson neki mesét. A kisfiú kedvenc könyvét választotta, a Paddy Pork kalandjai a léghajón. A történet egy olyan családról szól, mely a tenger szigetein él, és léghajóval utaznak egyik szigetről a másikra. A könyvben azonban nem csak képek voltak, így hát Pearson testvérnek kellett kitalálnia hozzá a mesét. Peti a léghajón van. Most leszáll az egyik szigetre. A léghajóból kidob egy zsineget. Eric megállította. Apa, az nem zsineg, mondta. Az egy kötél. Pearson testvér Ericre pillantott, majd a képeskönyvre, aztán folytatta. Peti kiszáll a léghajóból, és lemászik a fán. Jaj, ne! A kabátja beakadt egy ágba. Eric ismét megállította. Apa, az nem a kabátja, az a Jackie-je. Ezen a ponton Pearson testvér már furdalta a kíváncsiság. Eric mondta, a könyvben nincsenek szavak, csak képek. Miért ragaszkodsz hozzá, hogy ez egy Jackie? Eric azt felelte, mert anya úgy mondta. Édesapja becsukta a könyvet, és azt kérdezte. Eric, szerinted kié a házban az utolsó szó? Kinek van erre felhatalmazása? Ez alkalommal Eric jól átgondolta a választ. Majd azt mondta, neked, apa. Pearson testvér a fiára mosolygott. Kiváló válasz. Honnan tudod? Kérdezte. Mire Eric rávágta, anya mondta.
As President James E. Faust said,
James E. Faust elnök szavait idézve, nincs a világban nagyobb jó az anyaságnál. Fel sem mérhető, hogy az anyák mekkora hatást gyakorolnak gyermekeik életére. Úgy tűnik, hogy Isten tervének megfelelően gondoskodás a nők egyik lelki öröksége. A lányaimon is észrevettem már ezt, és most lányunokáimon is látom. Mielőtt még járni tudnának, már magukkal akarják vinni a babájukat, és gondoskodni akarnak róla. Mivel földműveléssel és állattartással foglalkozom, az első sorban kapok helyet annak a megfigyelésekor, hogy miként mutatkozik meg a természetben az anyai ösztön. Tavasszal a teheneket és borjaikat felvisszük az Idaho és Snake folyóhoz, ahol körülbelül egy hónapig a hegyek lábánál legelésznek. Aztán összetereljük és lehozzuk őket a karámba vezető úton. Onnan teherautókon átviszük őket a montanai nyári legelőre. Az egyik különösen forró tavaszi napon, miközben a csorda karán felé haladtak a poros úton, én mögöttük lavagoltam, hogy segítsek a terelésben. Az volt a feladatom, hogy figyeljek az útról letévedő borjakra. Lassan mozogtak, így időm volt gondolkozni. A nagy meleg miatt a fiatal borjak beszögdöstek a fák közé, hogy árnyékot találjanak. Gondolataim az egyház fiataljaira terelődtek, akik időnként letérnek az egyenes és keskeny ösvényről. Azok is eszembe jutottak, akik elhagyták az egyházat, vagy akik esetleg úgy érzik, hogy az egyház hagyta el a szívüket, miközben valami elterelte a figyelmüket. Az jutott eszembe, hogy a figyelem elterelés eszközének nem kell gonosznak lennie ahhoz, hogy hatékony legyen. Lehet csupán egy árnyékot adó fa is. Amikor már órák óta a tévelygő borjakat tereltem vissza az útra, és csorgott az arcomról a verejték, megelégelve a dolgot, oda kiáltottam a borjaknak. Csak kövessétek az édesanyátokat, ők tudják, hova mennek, már jártak erre. Az édesanyák tudták, hogy bár az út meleg és poros a kezdetnél, jobb lesz a vége. Miközben betereltük a csordát a karámba, észrevettük, hogy három tehén idegesen járkál a kapunál. Nem találták a borjaikat, és úgy látszott, érzik, hogy valahol lemaradtak az úton. Az egyik fiú megkérdezte, mit tegyünk, mire azt mondtam. Szerintem tudom, hol vannak azok a borjak. Menjünk vissza úgy 800 métert, van arra egy cserjés. Biztos vagyok benne, hogy ott lesznek. Úgy is volt, ahogy gyanítottuk, az elveszett borjak az árnyékban szondikáltak. Közeledtünkre felriadtak, és nem hagyták, hogy tereljük őket. Azért ijedtek meg, mert mi nem az édesanyáik voltunk. Minél inkább igyekeztünk a karán felé terelni őket, annál inkább megmakacsolták magukat. Míg nem végül azt mondtam a fiúknak, sajnálom, fiúk, de tudhattam volna. Menjünk vissza, és engedjük ki a karámból az édesanyáikat. A tehenek ide jönnek, összegyűjtik a borjaikat, és a borjak követni fogják őket. Igazam volt. A tehenek pontosan tudták, hol találják meg a borjaikat, és visszavezették őket a karámba, ahogyan arra számítottam. Testvérek, egy olyan világban, ahol mindenkinek önrendelkezése van, szeretteink közül pedig néhányan talán egy időre eltévejednek, de soha nem adhatjuk fel. Mindig vissza kell mennünk értük. Soha nem szabad abba hagynunk a próbálkozást. Profétánk Thomas S. Monson elnök kérést intézett hozzánk, hogy mentsük meg azon szeretteinket, akik talán elvesztek. A papsági vezetők segítségével a szülőknek továbbra is vissza kell menniük, és meg kell keresniük az elveszetteiket, biztosítva őket arról, hogy mindig lesz otthonuk, ahol a család és az egyház várja a visszatértüket. Soha nem tudhatjuk, mikor fordul meg a szív. Soha nem tudhatjuk, mikor gyengíti el, s választja ki a világ a lelket. Ennek bekövesztével gyermekeink először majdnem mindig az édesanyákhoz fordulnak, akiknek érzelmeit jól tükrözi Elizabeth Akers egyik verse. Forduljon meg a szomorú évek folyása. Úgy elfáradtam a munkában és a könnyekben. Elegem van a sekélyesből, az alantasból, a hamisból. Anyám, ó anyám, téged hív a szívem. Az eltelt napok szívemben soha nem láttak édesanyáméhoz fogható szeretetet. Senkinek nincs oly fájdaloműző bája, mely gyógyírt hozna a beteg lélekre és a világtól fáradt elmére. Elnehezedő szempilláimra gyengéd álom merül. Ringass el, anyám, altass el engem. Talán azért reagálunk oly egyetemes módon édesanyánk szeretetére, mert a szabadítónk szeretetét példázza. Joseph F. Smith elnök szavai szerint az igaz anyai szeretet jobban hasonlít Isten szeretetére, mint bármilyen más szeretet. Mint mindenben, a szabadító a földi édesanyja iránt mutatott szeretetében is tökéletes példát mutatott. Halandó élete utolsó perceiben is a Getsemáné gyötrelmei, a színlelt bíráskodás, a tövis korona és a súlyos kereszt után, amelyhez oly brutálisan odaszögezték, a világegyetem legfontosabb pillanatában Jézus a keresztről letekintve édesanyját, Máriát látta, és szeretetének halála előtti utolsó tetteként meg akar győződni róla, hogy gondoskodni fognak az édesanyjáról. Ezért így szól tanítványaihoz. Imhol a te anyád, és a tanítvány ettől fogva az otthonába vette. Ekkor tudta Jézus, hogy immár minden elvégeztetett. Lehajtotta a fejét, és meghalt. Ma előttetek állva tanúbizonyságot teszek arról, hogy Jézus Krisztus valóban a világ szabadítója és megváltója. Ez az ő egyháza, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza. Mennyei atyánk azt akarja, hogy minden gyermeke visszatérjen hozzá. Ezt minden kétséget kizáróan tudom, mert a Szentlélek tanúskodik a szívemnek. Nem mindig tudtam, fiatalkoromban a szüleim tanúbizonyságára kellett hagyatkoznom. Édesanyám biztosított róla, hogy ha az igazságösvényén maradok, még akkor is, ha meleg és poros az út, és akkor is, ha lenne, ami eltérítsen a kezdetnél, jobb lesz a vége. Örökké hálás leszek azért, hogy anya mondta. Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir and congregation.
A kórus és a gyülekezet most közösen elénekli a Tudom, hogy él kegyes megváltom című himnuszt. Az éneket követően James B. Martino Elder és Gregory A. Switzer Elder szólnak hozzánk a 70-ektől. Ezután Francisco J. Vinius Elder beszél majd hozzánk a 70-ektől. Vinius Elder beszédét követően Neil L. Anderson Eldert hallhatjuk a 12 apostol kórumából.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 180. éves általános konferenciája.
When I was young, I looked forward to the spring of the year.
As the weather fiatal koromban mindig nagyon vártam a tavaszt. Az idő melegedésével rögtön készen álltam, hogy kezdődjön a baseball. A legtöbb fiatal fiúhoz hasonlóan szerettem volna nagy baseball játékossá válni. Ez egy olyan kisfiú történetére emlékeztet engem, akinek hasonló álmai voltak. Arra vágyott, hogy ő legyen a következő kivételes tehetségű labdajátékos, ezért úgy döntött, hogy kimegy és gyakorol. Kézbe vette a labdát, feldobta a levegőbe, és messzi ütésre készülve jó nagyot lendített az ütőn, azonban a labda egyenesen visszaesett a földre. Még csak hozzá sem ért az ütővel, de nem hagyta annyiban, újra megpróbálta. Mielőtt feldobta volna a labdát, átfutott elméjén az erőteljes ütés képe, és ettől még eltökéltebbé lett. Sajnos azonban az eredmény ugyanaz maradt. A labda a földön landolt. Azt viszont minden jó labdajátékos tudja, hogy háromszor próbálkozhat, mielőtt kiesne. Még jobban összpontosított tehát, feldobta a labdát, és olyan nagyot lendített az ütőn, mint még soha. A labda azonban ismét a földre hult. Neki pedig könnyek gyűltek a szemébe. De aztán hirtelen hatalmas mosoly jelent meg az arcán, és így kiáltott. Micsoda dobójátékos! Mindannyian szembesülünk nehézségekkel és próbatételekkel. És mint ebben az egyszerű példában is, a reakciónk határozza meg, hogy sikeresek és boldogok leszünk-e. Mindannyian szembesülünk csapásokkal, bárhol is legyünk. A szentírások azt tanítják, hogy szükségképpen minden dologban ellentétnek kell lennie. Mindannyiunkra várnak nehéz időszakok. Nem az a kérdés, hogy mikor szembesülünk velük, hanem az, hogy hogyan. Pál apostol csupán néhány évvel azelőtt, hogy a rómabeli szentek szembenéztek volna a keresztény üldözés egyik kegyetlenebb időszakával, egy nagyon érdekes leckét tanított nekik. Arra emlékeztette a szenteket, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javokra van. Mennyei Atyánk, aki teljes mértékben és tökéletesen szeret minket, megengedi, hogy olyan tapasztalatokban legyünk részünk, amelyek segítségével krisztusi tulajdonságokra és jellemvonásokra tehetünk szert. Próbatételeink sokféle formát öltenek, azonban ha megtanuljuk felismerni a tapasztalatokban rejlő jót, akkor mindegyikben benne van a lehetőség, hogy általa hasonlóbbakká váljunk a szabadítóhoz. Ha megértjük ezt a tant, akkor nagyobb bizonyosságot szerezhetünk Atyánk szeretetéről. Talán ebben az életben soha nem tudjuk meg, miért szembesülünk éppen azzal, ami történik velünk, azonban biztosak lehetünk abban, hogy a tapasztalat a fejlődésünket szolgálja. Tudom, hogy a próbatétel után visszatekintve könnyen meglátni, mit tanultunk az adott tapasztalatból, azonban a kihívás abban rejlik, hogy már a próbák idején is magunkévá tegyük ezt az örökkévaló perspektívát. Némelyek szemében talán nem túl nagyok a próbatételeink, de amikor részesei vagyunk a tapasztalatoknak, akkor a próbatételek valóságosak számunkra, és megkövetelik, hogy megalázkodjunk Isten előtt, és tanuljunk tőle. Ezen a húsvéti vasárnapon a szabadító életére emlékezünk. Minden cselekedetünket őt szeretnénk utánozni. Hadd említsek meg 5 olyan dolgot, amit a szabadító földi életének utolsó óráiból tanulhatunk, és ami segíthet nekünk szembenézni a saját próbatételeinkkel. Először is, nem saját akaratának, hanem csak is Atya akaratának megtételére törekedett. A próbatétel során elkötelezett maradt szent küldetése mellett. A Getsemáné kertjében arcra borulva azt kérte, Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem a poharat. Mindazonáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. Időnként azért van az részünk fájdalomban és bánatban, hogy fejlődhessünk, és készen állhassunk a jövőben várható próbatételekre. Tőletek, édesanyáktól azt kérdezem, vajon tennétek-e valaha is olyat, ami fájdalmat okoz gyermekeiteknek, és könnyekre fakasztja őket, bár semmi rosszat nem tettek. Természetesen, amikor az édesanyák elviszik kisgyermeikeikhez az orvoshoz, egy oltást, hogy oltást kapjanak, majdnem minden gyermek könnyes szeme jön ki az orvosi rendelőben. De miért teszik ezt? Mert tudják, és tudjátok, hogy a jelen apró fájdalma megvédi őket a jövő lehetséges gyötrelmeitől és szenvedéseitől. Mennyi atyán kezdettől fogva ismeri a véget. A szabadító példáját követve bíznunk kell ő benne. Másodszor, amikor próbatételekkel szembesülünk, meg kell tanulnunk, hogy ne panaszkodjunk és ne zúgolódjunk. A szabadító engesztelő áldozatának nagyszerű látomásában Nefi azt mondta nekünk, tehát megostorozzák, és ő eltűri, és megütik, és ő eltűri. Igen, leköpdösik, és ő eltűri, szerető kedvessége és hosszú tűrése miatt az emberek gyermeke iránt. Mindig meg kell próbálnunk helyrehozni a problémát, és legyőzni a próbatételt. A kérdés azonban ne az legyen, miért én, vagy mivel érdemeltem ki ezt, hanem inkább az, mit kell tennem, mit tanulhatok ebből, mind kell változtatnom. Jó néhány évvel ezelőtt, amikor Venezuelában szolgáltunk, a legkisebb fiunk középiskola kényelmét hátrahagyva csatlakozott hozzánk. Nem panaszkodott, de nyilvánvaló volt, hogy küzdelmes számára elmenni egy olyan országba, ahol minden új. Az események csodálatra méltó fordulatainak köszönhetően azonban ez a tapasztalat próbatételből hatalmas áldásra fordult. Ezt úgy érte el, hogy megváltoztatta a hozzáállását, és eltökélte, hogy sikerrel fog járni. Harmadszor, nehézségeinkkel szembesülve, még több segítséget kell kérnünk Istentől. Még mindannyiunk szabadítója is szükségét érezte annak, hogy a Getsemáni kertjében buzgóságosabban imádkozzon. Ha így teszünk, akkor megtanuljuk, hogyan tegyünk szert hatalmas hitre. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a mennyei atyánktól érkező válaszok gyakran nem szüntetik meg a próbatételt. Inkább segítenek nekünk abban, hogy a tapasztalat során megerősödjünk. Alma követői esetéhez hasonlóan az Úr megkönnyítheti a terheket is, melyeket vállainkra raktak, hogy még csak nem is érezzük azokat a hátunkon. Ne legyünk keserűek vagy határozatlanok a próbatételeinkben. Inkább a szabadító példáját követve legyünk buzgóbbak, őszintébbek és még inkább hűek. Negyedszer, tanuljuk meg a próbatétel idején is szolgálni, és másokra gondolni. Krisztus volt a szolgálat megtestesítője. Élete tele van mások megsegítésének és szolgálatának példáival, és az ő legnagyobb ajándéka is az volt, amit értünk tett. Azt mondta, mert íme, én, Isten, mindenkiért elszenvedtem ezeket a dolgokat, hogyha bűnbánatot tartanak, akkor ne szenvedjenek. Bűnbánatot kell tehát tartanunk, majd követnünk kell szolgálatának példáját. Másokat szolgálva elfelejtkezünk a saját gondjainkról, és mások fájdalmának vagy szomorúságának enyhítésén dolgozva megerősítjük magunkat. A legutóbbi általános konferencián szeretett prófétánk Thomas S. Monson elnök azt mondta, úgy vélem, a szabadító azt mondja nekünk, hogy ha csak nem veszítjük el magunkat mások szolgálatában, saját életünknek nincs sok célja. Azok, akik csak maguknak élnek, képletesen szólva emberileg elfonnyadnak és elveszítik életüket, míg azok, akik mások szolgálatában elveszítik önmagukat, növekednek és virágba borulnak, és így megmentik az életüket. Ötödször, bocsássunk meg másoknak, és ne próbáljuk meg őket okolni a helyzetünkért. Időnként szeretjük azt mondani, ha ezt nem tették volna, akkor nem így reagáltam volna. A természetes ember hajlamos másokat hibáztatni a dolgokért, hogy ne legyen felelősségre vonható a saját tetteiért. A szabadító letekintett azokra, akik a keresztet szegezték, majd arra kérte mennyi atyát, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tudnánk-e mi is megbocsátóbbak lenni? Az élet próbatételén áthaladva, igyekezzünk örökkévaló perspektívából szemlélődni. Ne panaszkodjunk. Váljunk imádságosabbá, szolgáljunk másokat, és bocsássunk meg egymásnak. Ezt téve nekünk, akik Istent szeretik, minden javunkra lesz. Ünnepélyes és biztos tanúbizonyságot teszek arról, hogy Atyánk szeret minket, és elküldte fiát, hogy ő megmutassa és kikövezze számunkra az utat. Ő szenvedett, meghalt és feltámadt, hogy élhessünk, és azt szeretné, hogy még az élet próbatételeiben is örömünk lehessen. Ezeket mondom Jézus Krisztus nevében. Amen.
We live in a world in which many situations.
Olyan világban élünk, ahol sok helyzetben gyakran nehéz, de szükséges ítéletet alkotnunk. A szabadító azonban embertársainkat illetően azt parancsolta nekünk, ne ítéljetek. Hogyan tehetünk eleget ennek, de gyakorolhatunk józan ítélő képességet egy olyan világban, amely tele van megtévesztéssel és korrupcióval? Ítéletet kell mondanunk akkor, amikor életünk fontos szakaszaiban döntéseket hozunk, például barátokat választunk, örök társat keresünk, vagy olyan foglalkozást választunk, amely lehetővé teszi, hogy eltartsuk családunkat és szolgáljuk az Urat. Bár a szabadító arra kért minket, hogy ne ítéljük el másokat, azt azért elvárja tőlünk, hogy használjuk ítélő képességünket. Gyakran azon vehetjük észre magunkat, hogy gyorsan ítélkezünk emberekről, és ez megváltoztathatja az átértékelheti hozzájuk fűződő kapcsolatunkat. Sokszor azért ítélkezünk helytelenül, mivel kevés információval rendelkezünk, vagy mert nem látunk a dolgok mögé. Ennek illusztrációjaként arra jól ismert történetre utalok, mikor is Jézus ellátogatott Betániába, Mária és Márta otthonába, akik Lázár fivérükkel laktak együtt. Szívesen időzött itt a Mester, meg kipihenhette magát, és élvezhette az igaz lelki otthon melegét. Egyik látogatása alkalmával Márta épp az étel körül sürgölődött, Mária pedig úgy döntött, hogy leül a Mester lábához, és igyekszik tanulni tőle. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban, előállván azért mondta: Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig mondta néki Jézus: Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekszel. De egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ő tőle. Sok olyan vasárnapi leckét tanítottak már a történet felhasználásával, amely hitében talán alacsonyabb szintre helyezte Mártát. Van azonban erről a nagyszerű nőről, Máltáról egy másik történet is, mely mélyebben rávilágít a bizonyságára és arra, hogyan dolgokat látta. Ez akkor történt, amikor a szabadító megérkezett, hogy fivérét, Lázárt feltámaszta a halálból. Ez alkalommal azt látjuk, hogy Márta ment ki Jézushoz, amint hallja valahogy jő. Amint találkoznak, azt mondja néki: Tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja néked az Isten. Krisztus ezután a feltámadás nagyszerű tanát osztja meg Mártával, mondván: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Márta erős és heves tanúbizonysággal válaszol: Igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki e világra jövendő vala. Mi gyakran ítéljük meg Mártát helytelenül, olyan valakinek tartva, akit a léleknél jobban érdekeltek a cselekedetek? Fivére halálának próbátétele alkalmával azonban bizonysága nyilvánvalóan megmutatja hitének és meglátásainak mélységét. Sok nőtestvér hallotta már gyakran az első történetet, és töprengett el azon, hogy ő vajon Mária, vagy pedig Márta, azonban az igazság az illető teljes személyiségének ismeretében és helyes megítélésében rejlik. Ha jobban megismerjük Mártát, látjuk, hogy valójában mély lelki jellemvonásokkal bír, akinek bátor és merész tanúbizonysága van a szabadító küldetéséről és az élet feletti isteni hatalmáról. Márta helytelen megítélése talán azt eredményezhette, hogy nem ismerhet meg egy csodálatos nő igazi természetét. Személyesebb példával szolgálva, fiatal orvosként hatalmas leckét tanultam az elhamarkodott ítélkezésről. Épp a baleseti osztály éjszakai ügyeletén dolgoztam, amikor bejött egy fiatal férfi a feleségével, akinek heves fájdalmai voltak. Öltözködésükről és ápoltságuk hiányáról lerít, hogy szinte az utcán éltek. A férfi haja rendezetlen és hosszú volt, ruhájuk már jó ideje nem látott mosóport, és arcukon is nyomot hagyott a nyers környezet, ahonnan jöttek. A vizsgálat után leültem vele, hogy elmagyarázzam a problémát, és megbeszéljük a kezelést. Ez a férfi olyan mély és tiszta szeretettel a szemében nézett rám, amivel ritkán találkozik az ember, és aggódó fér minden szeretetével ezt kérdezte. Doktor úr, jobban lesz az én drága feleségem? Abban a pillanatban éreztem, amint a lélek bizonyságot tesz nekem, hogy ő Isten gyermeke, személynek tükrében pedig felfedeztem a szabadító megnyilatkozását. Ez a férfi valódi szeretetet tanúsított, én pedig rosszul ítéltem meg őt. Olyan tanúság volt ez, amely mély benyomást tett rám. A jó ítélőképességre nem csupán az emberek megértéséhez van szükség, hanem az olyan döntések meghozatalához is, amelyek mennyei atyánkhoz vezetnek bennünket, vagy épp eltávolítanak tőle. Életemre visszatekintve látom, hogy milyen sok esetben eltéríthetett volna egy helytelen ítéletre alapozó apró útirányváltozás attól, amit az Úr nekem szállt. Olyan döntésekre gondolok itt, mint az iskolaévek alatti családalapítás, az evangélium tevékenység megélése minden terén, a tized és felajánlások, igen, befizetése még a korlátozott bevételek mellett is. Elhívások elfogadása nehéz időszakokban, ezek mind segítettek nekem az áldozathozatal jobb megértésében. Az élet sok áldását elmulaszthatjuk, ha a világ szerint élünk, ítélünk arról, ami valójában lelki döntés. Sok jellemvonás van azoknak az embereknek, akik jó ítélő képességre tettek szert. Most 4 útmutatással szolgálok, mely által jobb ítélő képességre tehetünk szent a fontos döntésekhez. Először is hozzuk összhangba a személyes normáinkat Jézus Krisztus evangéliumával. Aki nem támaszkodik Jézus Krisztus evangéliumára, az soha nem ítél majd helyesen. Az evangélium már régóta nagy sikerrel vezeti boldogságra az embereket. A világ elképzeléseinek némelyike sorsára hagyja az embert, aki aztán megpróbálja meghatározni a saját normáit. Ezért hallunk olyan kifejezéseket, mint az új erkölcsiség, mély megtévesztő kifejezés. Az erkölcsiség normái örökkévalók és változatlanok. Nem szabad új értelmezést keresnünk nekik. A fiatalok esetében ezeket a normákat leírja a Fiatalság Erősségért című füzet. Ezek a normák nyilvánvaló összhangban vannak Jézus Krisztus evangéliumával, és felnőtt életünk során is jelen kell lenniük a mindennapjainkban. Talán mi felnőttek is jót tennénk, ha tanulmányoznánk és magunkra vonatkoztatnánk-e füzet tartalmát. Másodszor hallgassunk az élő proféta üzeneteire. Hány rossz pénzügyi döntést elkerülhettünk volna, ha megszívleltük volna azt a tanácsot, melyet már évek óta hangoztatnak a profétáink, vagyis, hogy maradjunk távol a kockázatos spekulációktól, és szigorú költségvetés kialakításával kerüljük el a fogyasztói hitelt. Hány házasságot mentett volna meg, ha helyesen ítélve elkerüljük az olyan médiát, amely a pornográfiától való függéshez és szívfájdalomhoz vezet. Minden általános konferencián és minden liahónában tanácsokat kapunk a profétáktól, melyeket alkalmazva jó ítéleteket hozhatunk. Nem lesz mentségünk, ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk. Harmadszor úgy ápoljuk a Szentlélekkel való kapcsolatot, hogy hallgatunk rá. Kereszteléskor megkaptuk a Szentlélek ajándékát, azonban gyakran a polcon hagyjuk ezt az ajándékot, és elfeledkezünk róla, hogy segíteni fog, mikor életünk legfontosabb dolgaiban kell ítéletet hoznunk. Az Úr annak tudatában adta nekünk ezt az ajándékot, hogy életünkben nehéz döntésekkel kell majd szembesülnünk. A jó ítélő képesség kifejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy figyeljünk a hangjára. A kapcsolat, melyben figyelhetünk az Úrra, gyakran csendes környezetet kíván, ahol időt szánunk az elmélkedésre és arra, hogy meghalljuk a halk szelíd hangot. A nyugodt környezet egyszerre jelenti a külső és belső békességet. Többet jelent tehát a világ zenéjének kikapcsolásánál, vagy más harsogó médiák kizárásánál. A bűn zaját is ki kell kapcsolni, mely a lélek belsejében szól. Ez aztán megnyitja a lélekkel való kommunikációt, melyre oly nagy szükség van. Krisztus azt mondta, békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjétek a ti szívetek, se ne féljem. A Szentlélekre való figyelésből eredő békesség feloldja bennünk a helytelen ítélettől való félelmet. Negyedszer, tartsuk be a parancsolatokat. A hajlandóság, hogy betartsuk Isten parancsolatait, sok megígért áldás előtt nyitja meg az utat. A Mormon könyve amellett, hogy másik tanúbizonyság Jézus Krisztusról, többek között arról is tanúskodik, hogy milyen következményekkel jár a parancsolatok betartása és be nem tartása. Az Úr azt mondta Nefi első könyvének második fejezetében, s amennyiben megtartjátok parancsolataimat, boldogulni fogtok. Ugyanezt az ígéretet a Mormon könyvének majdnem minden jelentősebb prófétája megismételte. Emellett pedig ezer éves történelem feljegyzése tanúskodik a szavak igaz voltáról. Ugyanez az üzenet ránk is vonatkozik ma a jó ítélőképesség kialakítására. A jó ítélőképességet leginkább az Úr által, a parancsolatok által megszabott határok között tanuljuk meg és gyakoroljuk. Azért imádkozom, hogy az élet legnehezebb döntéseivel sem beszülve és figyelmesen alkalmazzuk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
A tan és a szövetségekben megtudjuk, hogy Isten szolgájának bizonságtétel után földrengések és más események bizonságtétele következik majd. És minden dolog mozgásban lesz, és az emberek szíve minden bizonnyal cserben hagyja őket, mert minden embert félelem száll meg. A karibi terület elnökségének tagjaként személyes tanúja voltam azon hithű szenteknek, akik hitre cserélték a félelmet. A Haitin tanult leckék hasonlatosak a Mormon könyvében leírtakhoz. E szörnyű pusztítást látványa Alma 28. fejezetének szavait juttatta eszembe. És ez egy olyan időszak volt, amikor nagy gyászolás és sírás rívás hallatszott szerte az egész országban. 42 egyháztag vesztette életét, az ő barátaik és családjuk is, gyászolja rokonai elvesztését, mégis örvendezik és újong a reményben, és még tudja is, az Úr ígéretei szerint, hogy azok felemeltetnek, hogy a soha véget nem érő boldogság állapotában Isten jobb keze felől lakjanak. Az egyház azonnal segítséget küldött az egyháztagoknak és nem egyháztagoknak egyaránt, a segélycsomagok pedig a helyi papság és segítőegyleti vezetők irányítás alatt kerültek szétosztásra. Nem csak orvosi segítséget, ételt, vizet és egyéb alapvető ellátmányokat kaptak, de a helyi vezetők tanáccsal, útmutatással és vigasszal is szolgáltak. Érezhették a világszerte élő azon egyháztagok támogatását, akik hajlandók gyászolni azokkal, akik gyászolnak, igen, és megvigasztalni azokat, akik vigasztalásra szorulnak. Különböző időkben élt különböző proféták egy másik, kevésbé észrevehető, de nem kevésbé fontos tragédiára is figyelmeztettek minket. Ez pedig az a rettenetes halál, amely eljön a gonoszokra, mert ők meghalnak az igaz lelkűséghez tartozó dolgokat illetően, mert tisztátalanok, és semmi tisztátalan dolog nem örökölheti Isten királyságát. Nefi ugyanezt a tantételt tanította a fivéreinek, mondván, hogy akik gonoszságukban halnak meg, őket is ki kell, hogy taszítsák, ami a lélek dolgokat, lelki dolgokat illeti, melyek az igaz lelkűséggel vannak kapcsolatban. A lámanita Sámuel proféta azt tanította, hogy aki nem tart bűnbánatot, az kivágatik, és a tűzre vettetik, és akkor éri őket utol újra egy lelki halál. Igen, egy második halál, mert ismét kivágatnak, ami az igaz lelkűséghez tartozó dolgokat illeti. A lelki dolgok iránti halál tragédiája még nagyobb hatással van azokra, akiket egyszer már megvilágosított Isten lelke, és nagy tudást kaptak az igaz lelkűséggel kapcsolatos dolgokról, és ezt követően esnek bűnbe és vétekbe, mert akkor makacsabbakká lesznek, és így rosszabb lesz a helyzetük, mintha soha nem tudták volna ezeket a dolgokat. Szülőként és vezetőként örködnünk kell az egyháztagjaink és a családunk felett, és segítenünk kell távol maradniuk azoktól a dolgoktól, amelyek lelki halálhoz vezethetik őket. Emellett igyekszünk megmenteni azokat, akik meghaltak a lelki dolgoknak, és segítenünk nekik újjászületni, igen, Istentől születni, megváltoztva testi és bukott állapotukból az igaz lelkűségnek egy állapotába, megváltván Isten által, fiaivá és leányaivá lévén. Azok lelki gyógyulása, akik egykor meghaltak az igaz lelkű dolgoknak, az engesztelés hatalma, az igazsághoz való megtérés, valamint az igaz lelkűség tantételeihez való ragaszkodás által következik be. A tartós megtérés elérésének folyamatában elengedhetetlen fontosságú, hogy megtanítsuk egyháztagjainknak és családunknak az igaz lelkűséggel kapcsolatos dolgokat, mert ezek vezethetik el őket oda, hogy pontosan ismerjék az Úr parancsolatait, az evangélium tantételeit és tanait, valamint azon követelményeket és szertartásokat, amelyeknek eleget kell tenniük ahhoz, hogy az Úr királyságába szabadulást nyerjünk. Sok olyan példa található a Szentírásokban, amely megerősíti az igaz lelkűséggel kapcsolatos dolgok tanításának fontosságát a tartós megtérés elősegítésében. Az arról szóló beszámolóban, amikor Ammon és testvérei a lámaniták között hirdették az evangéliumot, ezt olvassuk. És Ammon prédikált Lamóni király népének, és lőn, hogy minden olyan dolgot megtanított nekik, mely az igaz lelkűséghez tartozik. A beszámolót tovább olvasva, a 23. és 27. fejezetekben láthatjuk, milyen eredményeket hozott az igaz lelkűséggel kapcsolatos dolgok szorgalmas tanítása, akik hittek, vagyis akik eljutottak az igazság megismeréséhez, akik az Úrhoz tértek, azok soha nem távolodtak el. Amikor az idősebb Alma megszervezte az egyházat, felszentelt érdemes férfiakat papoknak és tanítóknak, akik örködtek népük felett, és az igaz lelkűséggel kapcsolatos dolgokkal táplálták őket. A szülők elengedhetetlen szerepet játszanak abban, hogy gyermekeiknek segítsenek megérteni az igaz lelkűséggel kapcsolatos dolgokat. A Mormon könyvében azt látjuk, hogy mivel Alma bánkódott a népek között lévő gonoszság, a háborúk és a viszálykodás miatt, és gyötrődött népe szívének keménysége miatt, összehívta a fiait, hogy mindegyiknek külön-külön utasításokat adhasson az igaz lelkűséggel kapcsolatos dolgokat illetően. Érdekes megfigyelni, hogy külön-külön oktatta gyermekeit, és így adott nekik utasításokat, tanítását egyenként a fiaira szabva, az adott fiú szükségletei szerint. Tanúbizonyságot tett, tant és tantételeket tanított nekik, és felkészítette őket, hogy e tantételeket másoknak is tanítsák. Napjainkban, amikor a családot folyamatosan támadják a gonosz erői, és ahol a körülmények, amelyben élünk, eléggé hasonlóak ahhoz, melyeket Alma is megtapasztalt. Az első elnökség és a 12 apostol kvóruma a Család kiáltvány a világhoz című kiáltványban kijelentette, hogy a szülőknek szent kötelessége, hogy gyermekeiket szeretetben és igazságban neveljék. Ide tartozik a gyermekek táplálása, támogatása és minden igaz lelkűséggel kapcsolatos dolog megtanítása, hogy szilárdak maradhassanak derekukat igazsággal övezvén körül, felvéve az igaz lelkűség mellvértjét, lábaikat pedig beborítván a békesség evangéliumának előkészületeivel. Akár csak Alma idejében, a mi vezetőink is örködnek az egyház tagjai felett, és az igaz lelkűséggel kapcsolatos dolgokkal táplálják őket. E dolgok segítenek, hogy eljuthassunk a tartós megtéréshez. Egy a vezetők képzésének fontosságáról szóló dokumentumban, melyet 2009. december 10-én dolgoztak át, az első elnökség és a 12. kvóruma azt kéri, hogy a papsági és a segédszervezeti vezetők is biztassák az egyes családtagokat, a szülőket és a gyermekeket is a szentírások tanulmányozására, a rendszeres imára és a Jézus Krisztus evangéliuma szerinti életre. A szentírások tanulmányozása, a rendszeres ima, valamint a Jézus Krisztus evangéliuma szerinti élet igaz lelkű cselekedet, melyekkel kapcsolatban az Úr ezt a csodálatos ígéretet nyilatkoztatta ki. Aki az igaz lelkűség cselekedeteit teszi, elnyeri jutalmát, méghozzá békességet ebben a világban, és örök életet az eljövendő világban. Annak érdekében, hogy hatékonyabban tanítsuk az igaz lelkűséggel kapcsolatos dolgokat, fontos belátnunk, hogy az információ átadás mellett a kínatkoztatást is elő kell segítenünk. Így módon a tanított szemében vágy ébredhet, hogy saját magának szerezzen tudást ezekről a tantételekről. Az Úr a következőket nyilatkoztatta ki Hiram Smithnek testvérén, Joseph Smith prófétán keresztül. Adni fogok neked a lelkemből, amely megvilágosítja az elmédet, és örömmel tölti el a lelkedet. És akkor fogsz tudni mindent, amit tőlem kívánsz, ami az igaz lelkűség dolgaihoz tartozik. Hittel híve bennem, hogy kapni fogsz. Végezetül pedig a Szentírások figyelmeztetnek minket az igaz lelkű dolgok iránti halál veszélyeire, és arra, hogy milyen komoly következménye jár ez azok számára, akik azt követően esnek bűnbe és vétekbe, hogy Isten lelke már megvilágosította őket. Az igaz lelkűséggel kapcsolatos dolgok tanításának fontos része van abban, hogy segítsünk az embereknek az igazság megismerésében, a megtérésben és abban, hogy mindvégig szilárdak maradjanak a Krisztusba vetett hitben. A szülőknek szent kötelességük, hogy megtanítsák gyermekeiknek az igaz lelkűséggel kapcsolatos dolgokat. A vezetők és a tanítók is azáltal őrködhetnek a gondjaikra bízott tagok felett, és úgy táplálhatják őket, ha szorgalmasan tanítják nekik az igaz lelkűséggel kapcsolatos dolgokat. És ez még hatékonyabb lehet, ha a tanítási folyamat elősegíti a kinyilatkoztatást, ezzel vágyat ébresztve az emberekben, hogy megvilágosítsa őket a lélek. És mindezt mondtam Jézus Krisztus nevében. Amen.
When you're assigned to speak at the end of the final session of General Conference,
felkérnek, hogy az általános konferencia utolsó ülésszakán beszélj, akkor minden percben azon tűnősz, hogy előtted a beszéded melyik részét fogják mások elmondani. Nincsenek témát, nem határozzák meg nekünk, és nem hangoljuk össze egymás között, miről fogunk beszélni. Az Úr módja azonban mindig a legjobb mód. Ő odafigyel az egyére, és minden egyes beszélő imádságos erőfeszítésére, és kinyilatkoztatásokkal és erővel teli szimfóniát komponál belőlük. Újra ismétlődő témák, alapelvek, egymásra épülés, a prófétai figyelmeztetések, felemelő ígéretek, az isteni harmónia, egy valóságos csodája ez. Bizonságomat teszem, hogy a konferencián az Úr gondolatait és akaratát hallottuk és éreztük. Monson elnök a valaha legjobbként jellemezte a felnövekvő nemzedéket, és azt mondta a fiataljainknak, dicső időszakban jöttetek erre a földre, szinte határtalanok a lehetőségeitek. Majd arra figyelmeztetett, zavaros időkben lettünk a földre küldve. Az engedékenység kora ez, amikor a társadalom egyre szélesebb körben hagyja figyelmen kívül és sérti meg Isten törvényeit. Sok olyan dolog vesz körül minket, melyek megpróbálják elterelni a figyelmünket. Az ellenség minden lehetséges eszközbe vet, hogy megtévesztésének hálójába csaljon minket. A mi karjainkban van a felnövekvő nemzedék. Fontos feladatokkal és hatalmas lelki képességekkel jönnek erre a földre. Nem vehetjük félvárról a felkészítésüket. Szülőkként és tanítóként nem az a feladatunk, hogy megteremtsük a lényükben a lelki magot, hanem hogy fellobbantsuk a halandóság előtti hit tüzében már izzóvá lett lelki maglángját. Ma délután egy elemis énekben elhangzó gyermeki kérést szeretnék kihangsúlyozni. Mesélj most Jézusról. Kérlek, úgy szeretném. Ha itt lenne, oly sok mindent megkérdezhetnék. A mai világban minden gyermeknek, minden férfinak és minden fiatal nőnek saját magának kell megtapasztalnia az igazsághoz való megtérést. Mindenkinek szüksége van a saját világosságára, szülőktől, ifjúsági vezetőktől és támasznyújtó barátoktól független, saját, az Úr Jézus Krisztusba vetett, álhatatos és rendíthetetlen hitre. A Jézusról szóló történetek zúgó szélként hatnak a gyermekeink szívében rejlő hit zsarátnokára. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. A Jézusról szóló újra és újra elmondott történetek elvezettek az Úr Jézus Krisztusba vetett hitre, és megerősítik a bizonyság alapzatát. Adhatunk-e ennél értékesebb ajándékot a gyermekeinknek? Vajon Jézus Krisztus élete és tanításai ellettek ültetve gyermekeink elméjében és lelkében? Eszükbe jut a szabadító élete, amikor azon gondolkoznak, hogy mihez kezdjenek saját életükkel. Az előttük álló években az egyre fontosabbá válik majd. Eszükbe jut a születésének szerény körülménye, a világ jászolba fektetett szabadítója. Ez segíti nekik tisztán látni az anyagi javak fontosságával kapcsolatban. Tudják-e, hogy Jézus gyakran tanította, kérjetek és adatik néktek? Vajon gyermekeinknek eszükbe jutnak-e az ő hálát adó és az atyához könyörgő imái, amikor saját gondjaikkal letérdelve fohászkodni kezdenek? Meséltünk-e nekik Jézus gyermekek iránti szeretetéről, hogy a karjába vette őket, hogy imádkozott értük és könnyezett? Tudják a gyermekeink, hogy Jézus tárt karokkal áll, hogy befogadja őket? Amikor a böjt törvényére tanítjuk őket, akkor vajon erőt merítenek-e Jézus böjteléséről szóló történetből? Saját magányukban, vajon a gyermekeink tudják-e, milyen magányt érzett a szabadító, amikor a barátai hátat fordítottak neki? Ő pedig azt kérdezte az apostolaitól, vajon ti is el akartok-e menni? Éreztétek-e már gyermekeink a szabadító csodatételének hatalmát? Jézus meggyógyította a leprásokat, és visszaadta a vakok látását. 5000 embert vendégelt, meg lecsendesítette a tengert, Lázárt pedig feltámasztotta a halálból. Vajon hiszik-e a gyermekeink, hogy hitáltal történnek a csodák, és imádkoznak-e saját életükben történő csodákért? Bátorságot merítenek-e gyermekeink a szabadító azon szavaiból, melyeket a zsinagóga vezetőjéhez intézett, miszerint ne félj, csak higgy. Ismerik-e gyermekeink az ő tökéletes életét, önzetlen szolgálatát, elárulását és kegyetlen keresztre feszítését? Bizonyságot tettünk-e nekik az ő feltámadásának bizonyosságáról, az amerikai kontinensen élő nefitáknál tett látogatásáról, valamint arról, hogy a Szentligetben megjelent Joseph Smith profétának? Várják-e fenséges visszatértét, amikor minden a helyére kerül, és minden térd meghajol, és minden nyelv meghallja, hogy Jézus a Krisztus? Kérik-e tőlünk gyermekeink? Mesélj most Jézusról. Kérlek, úgy szeretném. A fiatalokhoz és a gyermekekhez szólva azt mondom, igyekezzetek megfelelni a rátok váró fontos feladataitoknak és a bennetek rejlő nagyszerű lelki képességeiteknek. Arra törekedve, hogy még többet meggyőtök Jézusról, nyissátok ki a szentírásokat. Elolvashatjátok mondjuk még egyszer János könyvét, majd megbeszélgethettek róla a szüleitekkel, tanítóitokkal és egymással. Az apáknak és anyáknak, a nagyszülőknek és mindazoknak, akiknek nincsenek ugyan saját gyermekeik, de szeretettel táplálják a gyermekeket és a fiatalokat, azt tanácsolom, hogy beszéljenek gyakrabban Jézus Krisztusról. Hatalmas lelki erő van az ő szent nevében. Nem adatik más név, sem valamely más út, mely által szabadulás jöhetne az emberek gyermekeihez, csakis Krisztus nevében és azáltal. Azoknak az édesanyáknak, akik apa nélküli otthonban nevelik a gyermekeiket, megígérem, hogy érezni fogják a menny áldó hatalmát, amikor Jézus Krisztusról mesélnek. Férje halála után Stella Oaks nőtestvér egyedülálló anyaként nevelte fel 3 kisgyermekét, köztük Delaney Chokeseldert. Azt mondta egyszer, tudtam, hogy az Úr szeret engem, és képessé tesz a feladatra. Különleges kéréssel fordulok az apákhoz. Vállaljatok jelentős részt abban, hogy a szabadítóról beszélgettek a gyermekeitekkel. Szükségük van rá, hogy az édesanyjuk mellett ti is kifejezzétek nekik a hiteteket. Bár lehetnek olyan alkalmak, amikor valamelyik gyermek nem igazán hívő szívvel figyel rátok, a Jézusról mondott bizonyságotok ott marad majd az elméjében és a szívében. Emlékeztek az egykor rossz utat választó Alma történetére? Visszatérve azt mondta, emlékeztem, hogy hallottam atyámat Jézus Krisztus eljöveteléről beszélni, aki engesztelést hoz a világ bűneiért. Amint elmém elkapta ezt a gondolatot, így kiáltottam fel a szívemben. Ó Jézus, Isten fia, irgalmazd nekem! Ha valamelyik gyermek nem figyel, ne keseredjetek el. Az idő és az igazság a ti oldalatokon áll. A megfelelő pillanatban úgy térnek majd vissza hozzátok a szavaitok, mintha egyenesen a mennyből érkeznétek. Bizonyságotok soha nem távozik el a gyermekeitektől. Amikor az autóban, a buszon, a vacsoraasztalnál, az ima közben, a szentírás tanulmányozás alatt, vagy a késő esti beszélgetések során tisztelettudóan beszéltek a szabadítóról, szavaitokat az Úr lelke fogja kísérni. És ha minden tőletek telhetőt megtesztek, akkor majd Jézus tanúbizonsága gyengéden megpihent gyermekeitek szívén. Alázatos imában mennyei atyukhoz fordulnak, és a Szentlélek hatalma által érezni fogják az ő hatását. A Jézus Krisztusba vetett saját erősebb hitük pedig felkészíti őket azokra a kihívásokra, amelyekkel minden bizonnyal szembesülniük kell. Bill Forrest-tel és Debbie Hutchings-szal akkor találkoztam, amikor még a BYU-n tanultunk. Bill akkor tért vissza a missziójából, Debbie-vel egymásba szerettek, és házasságot kötöttek az Oakland templomban. Az arizonai Mesában telepedtek le, 5 fiúk és 2 lányuk született. Bill és Debbie arra tanították a gyermekeiket, hogy úgy szeressék az Úr Jézus Krisztust, ahogyan ők szeretik. Fiúk Daniel Forrest Elder, aki jelenleg a mexikói Osaka misszióban szolgál, azt mondta, kivétel nélkül minden reggel iskola előtt leültünk az asztalhoz, hogy olvassuk a szentírásokat és beszélgessünk róluk. Lányuk Kara, aki már házas és 2 gyermek édesanyja, még mindig élénken emlékszik, amikor középiskolás korában apja gyakran elvitte kocsival a kora reggeli tevékenységeire. Azt mondta, apa szeretett kívülről megtanulni szentírásokat és más verseket, és ekkor a reggeli autóutak alkalmával együtt gyakoroltuk ezeket. Az egyik kedvenc szentírása ez volt. Emlékezzetek, emlékezzetek rá, hogy megváltunk sziklájára, aki Krisztus, Isten fia. Arra kell építenetek az alapotokat, hogy amikor az ördög elküldi erős szeleit, akkor nem lesz hatalma felettetek, hogy lehurcoljon, mert a sziklára építettetek. A 2000. év húsvét vasárnapja előtti pénteken, pontosan 10 évvel ezelőtt, Bill Forrest az East Hays Groves egyházközség püspökeként szolgált Arizonában. Munkába menet mindössze 1 mérfölddel az otthonától, egy nagy sóderszállító teherautó beleütközött a kocsijába. Debbie és a gyermekek nem sokkal Bill után hajtottak el, és teljesen váratlanul a tragédia helyszínén találták magukat.
Bill
nem élte túl a balesetet. A szeretett férj és apa halhatatlan lelke hirtelen hazavitetett ahhoz, aki legyőzte a halált, Isten fiához, akinek dicső feltámadását együtt ünnepelték volna annak a húsvétnak a vasárnapján. Honnan merítette a kellő erőt Debbie és 7 gyermeke, aki közül a legkisebb mindössze 5 éves volt? Kara, aki apja halálakor 15 éves volt, nemrég azt mondta nekem. Hálás vagyok édesanyámnak és édesapámnak azért, ahogyan a szabadítóról tanítottak engem. Kinyitották velem a szentírásokat, együtt imádkoztak velem, és példát adtak nekem a szabadító jószívűségére, szeretetére és türelmére. A húsvét minden évben gyengéd érzéseket ébreszt bennem, amikor átgondolom szabadítónk életét, küldetését és feltámadását, és földi apám életét is felidézem. Daniel Forrest Elder azt mondta, 10 éves voltam, amikor apám meghalt. Nehéz időszak volt, de édesanyám mindig is a szabadító tanításait példázta. Magammal hordom édesapám névtábláját, melyet a Spanyolországban töltött missziója idején viselt. Apámnak ezt a két idézetét szeretem a legjobban. Ketten bármit megtehetnek, ha egyikük az Úr, és hogy a szabadítóra kell építenünk, különben elbukunk. A Forrest gyermekek szívét betölti a Jézus Krisztusba vetett hit. Ezen a húsvét hétvégén, 10 évvel édesapjuk halála után, még mindig mélységesen hiányolják őt, azonban a halál fullánkja Krisztusban felemésztődik. Tudják, hogy a szabadító felbecsülhetetlen ajándéka folytán újra együtt lehetnek majd földi édesapjukkal és mennyei atyukkal. Mesélj most Jézusról, kérlek. Nem sokára Isten profétáját halljuk. Az Úr azt mondta az ő profétájáról, szavát úgy fogadjátok, mintha az én számból eredne. Tanúbizonyságot teszek arról, hogy Thomas S. Monson elnök az Úr szószólója a Földön. Tanúbizonyságot teszek arról, hogy Jézus a Krisztus, az egész emberiség szabadítója. Élete, engesztelése, feltámadása és várva várt visszatérése olyan biztos, akár a felkelő nap.
His name be praised.
Mindörökké dicsérjük az ő nevét. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
As we conclude the conference, we express
a konferencia befejeztével őszinte nagyrabecsülésünket fejezzük ki a csodálatos és megindító zenéért a Tabernákulum kórusnak, az Órami felsőfokú hitoktatási kórusnak, a Brigham Young Egyetem papsági kórusának, valamint karmestereiknek és orgonistáinak. Hálánkat fejezzük ki továbbá mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak ehhez az eseményhez. Szeretett prófétánk, Thomas S. Monson elnök lesz ma az utolsó beszélőnk. Monson elnök beszédét követően a kórus elénekli a Maradj velem az est leszállt című himnuszt. Az ének után az áróimát Richard C. Edgley püspök, az elnöklő püspökség tagja mondja. Ezt követően a konferenciát 6 hónapra berekesztjük. Monson elnök.
This has been a wonderful closing session.
I never heard nagyszerű záróülés volt. Soha nem hallottam csodásabb beszédeket ilyen kevés szavak által, mint amit ma tapasztaltunk. Mind azért vagyunk itt, mert szeretjük az Urat, és szolgálni szeretnénk Őt. Ez a mi felelősségünk. Mennyei Atyánk ismer minket, és tud rólunk. Erről bizonyságomat teszem, és az Ő kezét felismerem minden dologban. Egy rövid szentírás megosztanék. Bízatok az Úrban teljes szívetekkel, és ne a saját tudásotokra hagyatkozzatok, és minden utatokban ismerjétek Őt, és Ő vezérli az utatokat. Ez volt egész életem története. Kedves testvéreim, rendkívül felemelő és inspiráló konferencia végéhez értünk. Meghallgatva hozzánk szólók tanácsait és bizonyságát, áldások sokaságában részesültünk, és még inkább elkötelezzük magunkat amellett, hogy Jézus Krisztus evangéliumának tantételei szerint éljünk. Jó érzés volt itt lennünk. Hálánkat fejezzük ki azoknak, akik szóltak hozzánk, valamint azoknak, akik imát mondtak. A zene, mit is mondhatnánk, csodálatos volt. Erről eszembe jut a Tan és a Szövetségek könyvében található egyik szentírás, mert lelkem gyönyörködik a szív énekében. Igen, az igaz lelkűek éneke, imádság nekem, és áldással válaszoltatik meg a fejükön. Ne felejtsétek el, hogy a konferencia folyamán elhangzott beszédek nyomtatásban is megjelennek az Enzyme és a Liahona folyóirat májusi számában. Buzdítalak titeket, hogy tanulmányozzátok az üzeneteket, elmélkedjetek a bennük rejlő tanításokon, majd pedig alkalmazzátok azokat az életetekben. Tudom, hogy hozzám csatlakozva hálátokat fejezitek ki azon testvéreknek, akiket ezen a konferencia során felmentettünk. Nagyszerű szolgálatot végeztek, és jelentős mértékben hozzájárultak az Úr munkájához. Teljes odaadással végezték feladatukat. Szívből köszönjük nekik. Felemelt kezeink olyan testvéreket is támogattak, akiket a konferencia során hívtunk el új feladatköreikbe. Szeretnénk, ha tudnák, hogy várakozással tekintünk a Mester munkájában velük együtt végzett szolgálatra. Testvéreim, ha ma körülnézünk a világban, komoly problémákkal szembesülünk, amelyek igencsak aggasztanak minket. Úgy tűnik, a hajókötelek lecsúsztak a biztonságot adó cölöpökről, és a világ elsodródott a békesség kikötőjéből. Az engedékenység, az erkölcstelenség, a pornográfia, a becstelenség és egy sereg más gonosz dolog miatt sokan hánykolódnak a bűn tengerén, és szétzúzzák őket az elveszett lehetőségek, az elszalasztott áldások és a szerte foszlott álmok éles zátonyai. Mindannyiunknak azt tanácsolom, hogy tekintsünk az Úr világító tornyára. Nincs oly sűrű köd, oly sötét éjszaka, vagy oly erős szél, hogy jelzőfénye ne menthetné meg az eltévedt hajós. Az élet viharaiban is hívogat. Az Úr világító tornya könnyen felismerhető és soha meg nem szűnő jeleket küld. A zsoltárok szavaival, az Úr az én kősziklám, váram és szabadítom, az én Istenem, az én erőm, ő benne bízom. Az Úrhoz kiáltok, és megszabadulok ellenségeimtől. Az Úr szeret minket, testvéreim, és megáld bennünket, ha Őt szólítjuk. Mi hálásak vagyunk Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáért, és mindaz a jó dolgokért, amit az életünkbe hoz. Az Úr népeként Ő kiárasztotta ránk az áldásait. Tanúságomat teszem nektek, hogy ez a munka igaz, és hogy a szabadító él. Ő vezeti és irányítja az egyházát itt a Földön. Most, e konferencia utolsó perceihez érve, Csordulték van a szívem. Szeretném kifejezni nektek szeretetemet és hálámat. Köszönöm az értem, valamint az egyház általános felhatalmazottjaiért mondott imáitokat. Az Úr meghallgatja az imáitokat, és ő megáld és vezet minket, király, ő vezet minket királysága dolgaiba itt a Földön. És ezért mi mélységesen hálásak vagyunk. E konferencia végén a menny áldásait kérem rátok. Azért imádkozom, hogy szerte a világon otthonaitokba térve mennyei atyánk megáldjon titeket és családotokat. Mutatkozzon meg e konferencia üzeneteinek hatása és lelkülete mindabban, amit tesztek otthon, a munkátokban, a gyűléseiteken és minden cselekedetetekben. Szeretlek titeket, imádkozom értetek. Isten áldjon benneteket. Legyen veletek most és mindig az ő megígért békessége. Ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Szeretett mennyi atyánk. Most, hogy bezárjuk egy csodálatos általános konferenciát, szeretnénk kifejezni szeretetünket, melyet irántad érzünk. És nagyon hálásak vagyunk az első húsvéti reggelért, amely elhozta nekünk a feltámadást és az örökké való életet. Nagyon hálásak vagyunk, mennyei atyánk, szeretett fiadért, aki engedelmes és hajlandó volt, hogy magára vegye az egész emberiség bűneit és szenvedését. És nagyon hálásak vagyunk, és a szívünk csordultig tele van szeretettel, amelyet fiad iránt érzünk. És mindazért a csodálatos érzésért, amit most érezhettünk, és a konferencia többi részében. Nagyon hálásak vagyunk ezért a csodálatos időszakért, amikor az evangélium újra itt lehet közöttünk. És hogy van egy prófétánk, aki vezethet minket, és nagyon hálásak vagyunk Thomas S. Monsonért különösen, és kérünk, hogy támogasd őt továbbra is, hogy érezhesse a jelenlétedet, és tovább vezethesse ezt az egyházat bizonyossággal, hogy az betöltse a neki szánt szerepet. Atyánk, tudjuk, hogy a világon nagyon sokan szenvednek, valakik vannak, akik a bűntől, valakik éheznek, vagy más miatt szűkölködnek. Kérünk, hogy áld meg őket is, hogy gyengéd kezed elérjen hozzájuk, és kérünk, hogy segíts nekünk, hogy a mi segítő kezeink is megérinthessék őket. Atyánk, most, hogy befejezzük a konferenciát, és világszerte folytatjuk a munkánkat, az életünket, kérünk, hogy áldj meg bennünket, és segíts nekünk abban, hogy magunkra vehessük Jézus Krisztus nevét mindig, és hogy hozzáigazíthassuk az életünket, hogy legyőzhessük a hibáinkat, és kinyújthassuk karunkat mások felé, és hogy tanúbizonyságot tehessünk Jézus Krisztus evangéliumáról, és hogy megtaláljuk azokat, akik eltávolodtak tőled. Nagyon hálásak vagyunk valamennyi áldásunkért, és imádkozunk, hogy velünk legyen a lelked. Az elkövetkező 6 hónapban is Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 180th.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 180. éves általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.